Áldás békesség, ma este is szeretettel köszöntöm a testvéreket, a tanítványok fohászával. Uram, növeljed a mi hitünket. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, Jézus Krisztus, te azért jöttél el ebbe a világba, hogy győzelmet arass a gonoszság hatalma felett, és elhozd nekünk Isten uralmát, Isten országát. Erre tanítottál bennünket, itt tanítottál minket imádkozni, hogy könyörögjünk ezért az országért, azért a győzelmes uramlómért, hogy jöjjön el a te országod, hogy legyen meg a te akaratod. Erre tanítottál bennünket, és vágyakozik a szívünk, hogy valóban megvalósulhasson közöttünk és bennünk a te országod, hogy teljesüljön bennünk és általunk a te akaratod, hogy valóban a te isteni hatalmad kiteljesedhessen a te néped között, hogy győzelmes hívő életet élhessünk. Tudjuk, Uram, hogy te vagy a győztes, rád nézhetünk fel azzal a bizalommal, azzal a hittel, hogy benned és általad győzelmes hívő életet lehet és kellene, kell élnünk. Segíts erre bennünket, Urunk, és add meg ehhez a bátorságos hitet, azt a szívbeli bizalmat, ami mindenkor feléd fordul az egyedül győztes Úrhoz. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy estéről estére a hit dolgairól beszélgetünk, és azokról a dimenziókról, amelyeket tulajdonképpen maga a hit hordoz magába, rejt magába, amelyeknek ki kellene teljesedni az életünkben, az Isten iránti bizalomnak, az engedelmességnek, a reménységnek, és most pedig szeretnénk a hitről úgy beszélni, mint győzelemről, hogy hit által van győzelem a mi életünkben, hit által lehet győztes hívő életet élni, a Jézus Krisztusba betett hit által lehet csak győzelmes életet élni. Most pedig felolvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 23. verstől olvasom az Isten igéjét, a 34. versig. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáró leánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot. Nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse első szülötteiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Uram, a Te igéd lélek és élet, eleveníts meg általa minket is, és vezess, Urunk, és hadd kövessünk Téged, hogy győzelmes hívő életet élhessünk. Amen. Valóságos himnusz, így is mondhatnám, a hit himnusza az, amelyik a zsidó levél 11. fejezetében zeng, és a most felolvasott ige versekben pedig láthatjuk azt a győzelmes, dicsőítő, a lélektől átitatott igét, amelyet az apostol szívéből mond, és bizonyságtételként hirdet nekünk, távoli utódoknak, már mint a hitben távoli utódoknak, hogy megerősítsen bennünket abban a bizonyosságban, hogy igenis az Istenben a Krisztusba vetett hit győzelmes hit. És tulajdonképpen, ha a mi Urunkra gondolunk, ő mindig bosszankodott akkor, amikor a tanítványai hitetlenkedtek. Hányszor hányta a szemükre, hogy ó, hitetlen, elfajult nemzedék, nemzetség, meddig szenvedlek még titeket? Tehát, vagy azt mondta, hogy van az, hogy nincsen hitetek? És így tovább. Amikor Péter süllyed a viharos tengeren, mert nem az Úrra emeli fel a tekintetét, hanem a körülményeket nézi, a háborgó tengert, a dühöngő szelet, süllyedni kezd. És az Úr meginti, és azt mondja, miért kételkedtél, kicsiny hitű? És aztán azt mondja a tanítványainak, hogy a hívőnek minden lehetséges. De hát ki is a hívő ember, erről már szó volt. Az a hívő ember, aki tulajdonképpen Jézus Krisztusra emeli a tekintetét. Nem a körülményekre, nem a háborgó és sokszor tényleg dühöngő környezetre, hanem egyedül az Úrra emeli a tekintetét, mert onnan jön az én segítségem. Az Úr az én erősségem, mondja a Zsoltáros, igen, benne bízok, és nem félek. Olyan sok biztató ige van, amelyik arra fordítja a tekintetünket, hogy a hívő ember nem a meghátrálás embere. Azt mondja Pál apostol, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, a győzelemre vívő hit emberei, de hát valóban azok vagyunk. Igazán, őszintén meg kell vizsgálni a hitünk állapotát, ahogy tegnap is olvastam az igében, amit Pál apostol mondott, hogy magatokat vizsgáljátok meg, hogy valóban hisztek-e. Tehát meg kell vizsgálni a hitünket, hogy nem kudarcos-e a mi hitünk. Hadd olvassak fel Jó Sándor ige hirdetéséből pár gondolatot, ami éppen ide vonatkozik. Győzelmes élet. Ennek már szinte hallatára is elpirul a lelkünk. Hát van ilyen egyáltalán? Győzelmes élet. Van olyan, hogy valaki győzni tud a mindig megújuló kísértések fölött, és mindig visszatérő bűnei fölött? A szakadatlanul körülötte ható sátáni erők fölött? Az egyéni keresztényi élet e mindig túlerőbe lévő ellenségei fölött? Győzelmes élet. Ez az, amit legkevésbé tapasztalunk magunkban is, meg másokban is. Pedig de sokszor születnek bennünk nagy elhatározások, nekibuzdulások, sőt fogadalmak, hogy ezután másképp lesz. És marad minden a régiben. Ugye rá tetszenek ismerni a mi vívódásainkra, belső lelki küzdelmeinkre, bukásainkra, nyomorúságainkra, amikor azt kell mondanunk, hogy hol van a te hited. De hát miért is ilyen a mi hívő életünk? Miért nem olyan, amiket most felsorolt számunkra Isten igéje, ami valóban szinte himnuszként zenget, hogy van hívő élet. Országokat lehet legyőzni hitáltal, oroszlánok száját lehet befogni, a tűz ellen is győzelmes volt Csidrák, Misák és Abednego, és sorolja az Ószövetség győzelmes hívőit, akik hitáltal győztek. Olyan körülmények között, ahol a győzelemnek csak a reményese volt meg. Hát tudjuk, hogy a győzelmes Úr, ami győzelmünk záloga, benne, csak is benne vagyunk győztesek. Tehát amikor, ahogy Jó Sándor szavaiból olvastam, ahogy újra és újra ugyanabba a bűnbe elbukok, amikor már századszor pironkodva kell újra bocsánatot kérni az én Uramtól, Uram, látod, már megint. Az ember már úgy van vele, hogy szégyel oda menni. Vajon van-e egyáltalán bocsánat? Az ördög ilyenkor megtámad bennünket, és azt mondja, neked már nincs bocsánat, hát nem tudtad, hogy bűn, és mégis elkövetted, és el akarja venni a bátorságodat. De hát, ha az Úr Jézus azt mondta Péternek, miután megkérdezte, még 7-szer is meg kell bocsátanom atyám fiának. Azt mondta az Úr Jézus, bizony mondom neked, nem 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer is. Tehát, ha Pétertől, a tanítványtól Isten elvárja, tulajdonképpen ezzel azt akarta mondani, hogy a kegyelemnek nincsenek számbeli korlátai. De hát így kell nekünk élni, hogy minden nap pironkodni kell a mi Urunk előtt. Ilyen szégyenletes, bukott hívő életeket kell nekünk élni. Hát semmiképpen, nem erre vagyunk elhívva, hanem győztes, élő hitre vagyunk elhívottak. Erre vagyunk meghívva, hogy Jézus Krisztus után járva győzelmes életet éljünk azok között, a körülmények között, ahova helyezett bennünket a mi Urunk. De valóban, ha az ember megvizsgálja a saját életét, hitét, akkor először is azt kell alaposan megvizsgálni, hogy megtértem-e. Ez egy roppant fontos, ugyan lehet, hogy egyesek fülében már elcsépelt vallásos fogalom, de higgyétek el, ennélkül nincs győzelmes hívő élet. De mit jelent ez, hogy megtérni? Olyan sokan gondolkodnak úgy, hogy tulajdonképpen engem megkereszteltek, én kicsi gyerekkorom óta járok a templomba, akár református, evangélikus, vagy bármilyen felekezetű templomba, és én keresztény vagyok, és pont. De testvérek, ha meg vagyok keresztelve, ha járok a templomba, tulajdonképpen Isten kiválasztott arra, mire? Hogy megtérjek. A kiválasztottság pontosan eznek a csodálatos lehetősége, hogy megtérít engem az én Uram, mert valójában nem arról van szó, hogy én térek meg, hanem ahogy Jeremiás mondja, téríts meg, Uram, és akkor megtérünk. Szabadíts meg, akkor megszabadulunk, gyógyíts meg, akkor meggyógyulunk. Tehát ő az, aki elvégzi bennem, csak én ellenállhatok, különböző kifogásokat mondhatok, hogy hát nekem, Uram, nincs szükségem megtérésre, hogy én ezt már említettem, hogy Jézus emiatt haragudott azokra a zsidó emberekre, akik bíztak a saját vallásukban. Mert úgy gondolkodunk, hogy bizony, hát az én vallásom üdvözít, az én vallásom üdvözítő vallás, de higgyétek el, nincs üdvözítő vallás, hanem üdvözítő Jézus Krisztusunk van. Nem a vallásunk üdvözít, hanem az üdvözítő Jézus Krisztus. Ő hozzá kell megtérni. Így mondja az ige Izraelnek, hogy hozzám térj meg. Tehát Istenhez kell megtérni, mert csak benne van erő a győzelemre. Az erkölcsi értelemben is. Isten adja az ő parancsolatait, hát van erő azt beteljesíteni. Lehetek én győztes abban, hogy betartom a 10 parancsolatot, hogy az ő akarata szerint élek semmiképpen. Az Úr így adta a parancsolatot az ő népének, én vagyok az Úr, a te Istened. És erre hivatkozva adja a parancsolatot, mert ő az én Istenem, és ő az, aki győzelemre viszi az ő népét. Ezért a megtérés azt jelenti, hogy vissza az én Uramhoz, a vele való életközösségbe lehetek győztes. Én 4 mozzanatot szeretnék kiemelni, hogy mit jelent megtérni. Az első a feltétel. Az első a feltétel. A feltétel azt jelenti, hogy Jézus Krisztus bemutatta az engesztelő áldozatot, és nyitva van az atyai ház. Tehát meg lehet térni. Ezt így mondja Jézus a Márk evangéliuma első fejezetében. Elközelített az Isten országa. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Jézus Krisztusban ott van, most meg lehet térni, mert ő itt van. Tehát ez a megtérés első feltétele, hogy nyitva van a mennyei atya házának ajtaja. És várja a tékozló gyermekeit. A második mozzanata a megtérésnek, ami rendkívül fontos, miből térjek meg? Nagyon sokan azt mondják, hogy miből térjek meg, én egy jó ember vagyok. Tehát meg kell látnom a bűneimet, de ami a legfontosabb, amit már említettem, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem, hogy Isten nélkül vagyok. A tékozló fiú mit mondott? Add ki a vagyon rámeső részét. Miért? Mert ő úgy gondolkodott, hogy az atyától távol, majd ő tudja, hogy kell élni. Majd ő tudja, hogy kell megvalósítani az életét. Na ez a bűn. Mikor egy ember azt hiszi, hogy az Istentől távol idegenben lehet élni. És eltékozolta a vagyonát. Mindenét elszólta. És végül ott legeltette a disznókat. Annyira tetszett, hogy Nietzsche, de bocsánat, nehogy Nietzsche, Heine, ez a csodálatos német költő, azt mondta, hogy mikor nagyon szenvedett gerinctuberkulózisában, és akkor rászakadt a bűn nyomorúsága, és azt mondta, meg kell télnem, már túl sokáig legeltettem a disznókat a hegeliánusoknál. Igen, tehát mi sokszor nem veszük észre, hogy bizony legeltetjük a disznókat. Ki a hegeliánusoknál, ki itt, ki ott, ki a világ gyönyörűségeiben, és így tovább. Tehát mi nekünk a disznó vájútól haza kéne menni. De ezt észre kell venni, hogy ott vagyok, nem vagyok otthon, nekem otthon van helyem. Az én helyem otthon üres. Ezért kéne hazamenni, testvérek. A mennyei atya házában neked is van egy helyed. De úgy lehet megtérni, hogy a tékozó fiú történetében elmondja az Úr Jézus. Atyám, vétkeztem az égen ellen és te ellened. És nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. Tehát erre kell rájönni az embernek. Hogy jön rá az ember? Úgy, hogy az Isten igéje eltalálja. Az Isten igének a világosságában, Krisztus fényében meglátom magamat, és amikor már látom magam, akkor tudom, hogy mibe vagyok, és hogy semmiképpen nem vagyok a helyemen. És hazament a tékozló fiú. Tehát haza kell menni. Ez a következő mozzanata a megtérésnek. El egészen az atyáig, és valóban bocsánatot kell kérni. És az atya ki elé fut? A megtérő bűnös elé. Aki nem megy haza, aki nem tér meg, aki valóban önmagában hisz, vagy a vallásában, vagy valami emberiben hisz, de nem megy haza, hát az nem tért meg. Az ne is gondolja, hogy győzelmes hívő életet fog élni. A legfontosabb legfontosabb mozzanat, hogy a tékozló fiú bement az atyaházába. Be kell menni. Gyakran elmondom azt a gyakorlatot, ahogy mi vallásos emberek ezt megéljük. Tehát, ha én kiforgatom Jézus példázatát, így lehetne mondani. Igen, felismertem, hogy bűnös vagyok, bűneim vannak, hogy legeltetem a disznókat, otthon megvan kenyér, hazamegyek, átölel az atya, és akkor én azt mondom az atyának, atyám, most sokkal könnyebb szívvel megyek vissza disznókat legeltetni, mert olyan kedves voltál, és megbocsátottál nekem. Hát nem ezt csináljuk sokszor az úrvacsorában? Vesszük a mi Urunk, Krisztusunk drága szentségét, az úrvacsorát, elfogadjuk bűneink bocsánatát, aztán visszamegyünk disznókat legeltetni. Ne gondold, hogy így lehet győzelmes hívő életet élni. Csak úgy lehetsz, hogy bemész az atyai házba. Ott adják rá a legszebb ruhát, a sarut a lábadra, a gyűrűt az ujjadra, visszahelyeznek az Isten fiúság állapotába, és neked el kell fogadni az atyai ház rendjét. Ezután az atya fog parancsolni. Jézus Krisztus által. Akkor fogsz győzelmes életet élni. Ez az újonnan született élet. Bement az atyai házba, és ráadták a legszebb ruhát. Csak így lehet testvér győzelmes életet élni, sehogy másképp. Ha nincs új életed, mivel élsz te győzelmes életet? Mert ez az új élet fellülről született élet. De ezt komolyan úgy kell elképzelni, és nagyon komolyan úgy kell elképzelni, hogy ettől a pillanattól kezdve neked nincs független életed Jézus Krisztustól. Értitek? Tehát megszűnik a te büszke függetlenséged. Na de hát, akkor mi lesz az én egyéniségemmel? Mi lesz az én akaratommal, az én törekvéseimmel, az én célommal, az önmegvalósítással? Hát akkor hogy van ez tovább? Testvér, nyugodj meg! Én a magam életében átéltem. Én akkor lettem valaki, amikor bementem az atyai házba. Testvérek, a mi atyánk nem veszi el tőled se a személyiségedet, se az egyéniségedet, hanem megáld önmagával. És ebben az életközösségben, ebben a szimbiózisban lehet győzelmes hívő életet élni. Jézus Krisztuson kívül nincs sem élet, sem győzelem. Pedig ő ezt számon kéri. Ha figyelték a testvérek, amikor olvasták a Bibliát a Jelenések könyvének második és harmadik fejezetében, ahol a 7 gyülekezetről van szó, tehát az egyházról, a hívőkről van szó, minden gyülekezet felé elhangzik. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Aki győz, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Aki győz, az kap tőlem új nevet és fehér kövecskét. És itt tovább. Aki győz. De hát hogy lehetsz te győztes? Az egy kedves evangéliumi ének, így kezdődik: szent, győzedelmes élet, melyből erő fakad. Nagyon jó lenne nekünk ilyen szent, győzedelmes élet, de hogy is lehet? Hogy mondja ez az ének? Azt mondja: szent, győzedelmes élet, amelyből erő fakad, legyen te osztály részed e földön már alant. A bűnt az Úr legyőzte, mindent elvégezett, a nagy tusának vége, győztes lett a kereszt. De hogy lehetsz te győztes, kit bűnt tart foglyául, ha téged is legyőz a győzedelmes Úr? Csak összetörni enged, kemény, bűnös szíved, az Úr keresztjét felvett, s a győzelem tied. Igen, ahogy ez az ének elmondja, a kereszt győzelme. Igenis, hogy alávetem magamat az isteni akaratnak, ahogy Jézus Krisztus tette és győzelemre vitte Isten ügyét ebben a bűnös, gonosz, sátántól uralt világban. Legyőzte a sátánt és a bűnt. És benned is győzni akar. És bennem is győzni akar. És ezek a hithősök, akiket itt az ige megemlegetett, ezek csak így lettek győztesek. Sehogy másképp. Ezek csak úgy lettek győztesek. Lehet, hogy testvérek megütköztek, mikor azt olvassuk itt az igében, hogy Mózes a Krisztus gyalázatáért vetette meg Egyiptom gazdagságát. Hát hol volt ott még a Krisztus, mondhatnánk? Hát ott volt. Ő volt, aki vele beszélt az égő csipkebokorba, ő volt a pre-existens Krisztus, aki neki adta a kőtáblákat, ő volt az, aki kihozta Egyiptomból az ő népét. Igen, ahogy Pál apostol is írja, hogy a Krisztus, a kőszikla velük ment. És ittak abból a kősziklából, amely a Krisztus volt. Tehát ne gondoljuk, hogy a megváltó valamikor is más volt, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. És aztán az ige megmutatja a győzelem útját. A vele való közösségben lehet győzni. Ő visz győzelemre téged, engem, benned. A benned lakozó Krisztus, ahogy ő maga mondta a törvény magyarázatába, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem betöltsem. Tehát az az ember, aki újonnan született, és Krisztus lakozik benne hitáltal, annak az embernek igenis, hogy győzelmes hívő élete lesz, és győzni fog benne a győzedelmes Úr. De azért lehet, hogy itt megütközünk, és megütközünk, hogy milyen útra és utakra hívott el bennünket az Isten. Hit által rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Ó, de mennyire aktuális, testvérek, ez az ige. A nagy fáraó, az mindig embergyilkos volt, az mindig gyermekgyilkos volt. Különösen Isten népe tekintetében. A kis zsidó gyermekeket be kellett vetni a Nílusba. Így mondom, oda kellett vetni az újszülötteket a krokodiloknak. Rettenetes, nem? Most pedig a nőgyógyászati kukákba vetjük a gyerekeinket. Egy osztrák nőgyógyász professzor azt mondta, a világon jelenleg a legéletveszélyesebb hely az anyaméh. Ott hal meg a legtöbb ember. Gondoljunk ebbe bele, milyenek vagyunk mi? Engedünk a fáraónak. Engedünk a fáraó parancsának. Olvastam, hogy itt Budapesten történt, egész pontosan egy református templomban történt, hogy az Isten tisztelet közben bement egy asszony vasárnap délelőtti Isten tiszteletre, és leült a hátsó padba. Ahogy leült, az a mondat hangzott el az ige hirdető ajkáról, hogy az abortusz gyilkosság. És még egy-két mondat, és másról volt szó. Az egész gyülekezet kiment a templomból, ez az asszony ott zokogott a padra borulva. Lelkész odament hozzá, és megkérdezte, mi a baj? Azt mondta, holnap mentem volna abortuszra. Azért jöttem be a templomba, hogy a műtét előtt elmondjak egy mi atyánkot. De most már nem megyek. Meggyőzte az ige. Isten így mentett meg egy kis életet. Ó, milyen gyönyörű ez a mondat, mert látták, hogy szép a gyermek. De milyen szép. Milyen gyönyörűek a kis újszülöttek. És mit mond Jézus a gyermekekről, akik különösen különös szeretettel fordult a gyerekekhez. Aki befogad egyet, e kicsinyek közül, engem fogad be. Van ennél nagyobb győzelem? Mikor az Úr Jézusért valaki elfogadja a saját gyermekét, amelyik szép, és nem veti oda a fáraó parancsa szerint. Ugye micsoda hitbeli győzelem? Ha megszülethetik egy gyermek. Tudjátok, 56 óta 7 millió magyart vetettünk oda a fáraónak. És akkor merjük mondani, hogy mi nem vagyunk bűnösök. Aztán Mózes, mikor felnő, akkor megtagadja, hogy a fáraó leánya fiának nevezzék. Nem akar egyiptomi lenni. Vállalja a népe gyalázatát, vállalja a rabszolgasorsot. Olyan szép, hogy ott az ige azt mondja, hogy mert inkább választotta az Isten népével együtt sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Testvérek, itt a második szakítópont, mert hiszen az előbb, amiről beszéltem, összefügg ezzel. Mert miért is vetik oda a gyermekeiket a fáraó parancsára? Mert a pénz, a karrier, a siker, e világ örömei és gyönyörűsége. Ezért. Mert nem vállaljuk inkább a Krisztussal való együtt sanyargattatást. Na de hát ez az élet értelme és célja, erről már volt szó, a sanyargattatás, a gyalázat, a Krisztussal való együtt szenvedés. Testvérek, ebbe a világba valamit tudomásul kell venni. Bizony ennek a világnak az ura a sátán. Így mondta az Úr Jézus, e világ fejedelme a sátán. Ne is csodálkozzunk, hogy ilyen rossz bőrben van a világ. Ez a világ ellenséges Isten népével szembe. Ez a világ rabszolga sorsba akar bennünket kényszeríteni. A sátán, a világ és a test, ami ellenségünk, és lehet győzni. Nagyon megdöbbentett egyszer, mikor hallottam ezt a gondolatot vallási vezetőktől, hogy biztatva bennünket, a pogányokkal való ökumenéra, hogy az Isten hívőknek össze kell fogni az ateisták ellen. Hát testvérek, ez a gondolat nem Istentől való, ez a Bibliától abszolút idegen. Nekünk senkivel nem kell összefognunk senki ellen, mármint emberek ellen, hanem össze kell fognunk emberekért. Kivel kell összefognunk? A győzedelmes Krisztussal, Isten népével összefogva, éppen a hitetlenekért kellene összefognunk és harcolnunk, hogy üdvösségre jussunk. Azt mondjam, az ige világosan, hogy Mózes a megjutalmazásra tekintett. És valóban a hit erőtelensége abban van nagyon sokszor, hogy csak e világi hitünk van, és nem nézünk túl, ahogy tegnap mondtam, az élő reménységre, a feltámadásra, mert ha túlnéznénk a mai nap és a holnapi nap gyönyörein és élvezetein, és látnánk az örök dicsőséget, a mennyei üdvösséget, átrendeznénk az életünket, és akkor lennénk győztesek. Persze mindez Krisztussal. Tehát ő vállalta, inkább választotta az Isten népével együtt sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűséget. Hát gondoljátok, hogy Egyiptomban ő, mint a herceg, ő, mint Egyiptom hercege, micsoda vagyon, micsoda hatalom, és milyen gyönyörök vártak volna rá. A világ minden élvezete, és erre Mózes a saját népéért, igaz, hogy először tévesen önmagára nézett, maga erejéből akarta megszabadítani a népét, és csúnyán megbukott, de Isten látta Mózes szívét. Aztán 40 év múlva alkalmasnak ítélte Isten Mózest arra, hogy elhívja. Érdekes, 40 évig ott kellett terelgetnie a juhokat a pusztába. Csak akkor lett alkalmassá, mikor, tudjátok, hova jutott? Mikor már magát tökéletesen alkalmatlannak tartotta. Akkor lett Isten szemébe alkalmas. Ez a győzelem titka. Amíg én erős vagyok, addig biztos a bukásom. Ahogy az Úr Jézus mondta Pálnak, az én erőm erőtelenség által ér célba. Amikor én már nem vagyok erős, amikor magamat már semmire se tartom, akkor vagyok alkalmas arra, hogy Isten kezébe vegyen, eszközévé legyek, és valóban az ő győzelmes életébe bevonjon engem, az ő követésében. Tehát itt világos, hogy miről beszél az ige. Arról beszél az ige, hogy bizony meg kell magunkat tagadni. Jézus azt mondta, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Ez a győzelem titka. Ha ezt nem teszed meg, akkor nem lesz győzelmes hívő életed. Egész biztos, hogy nem lesz. Mert mi mind a kettőt szeretnénk megnyerni. Tessék csak megfigyelni a szívünket. Mi mind a kettőre óhajtunk, vágyakozunk, a kívánság ott van bennünk, hogy megszerezni ennek a világnak a vagyonát, kincsét, gyönyörűségét, ugyanakkor megszerezni a üdvösségünket, a Krisztussal való győzelmes életünket. A kettő nem megy együtt, tessék elhinni, mert azért nem megy együtt, mert a kettő kizárja egymást. Az így mondja az ige, hogy aki a világot szereti, nincs meg abba az atya szeretete, mert e világ a szemek kívánsága. Igen, a szemek kívánsága. Tehát Bonhoeffer azt mondja, hogy az önmegtartóztatás gyakorlásában válik érezhetővé a keresztény életem elidegenedése a világtól. Tehát az önmegtartóztatás gyakorlatában válik érezhetővé a keresztény életem elidegenedése a világtól. Nehezen készül fel Krisztus szolgálatára az olyan élet, amely teljesen önmegtartóztatás nélkül marad. Pártolja a test minden kívánságát, amíg azok a justis civilis, mármint a polgári igazságosság szerint megengedhetők. A jólakott test nem szívesen imádkozik, nem alkalmazkodik a lemondással teli szolgálathoz. Ezért a tanítvány életének szüksége van szigorú külső fegyelemre, nem mintha a test akaratát ezzel lehetne megtörni, vagy mintha az óember naponkénti meghalása esetleg valami más, és nem a Jézusba vetett hitáltal történne. Pontosan erről van szó, nagyon világos, amit Bonhoeffer mond. Nem az önmegtartóztató, szerzetesi önsanyargatásra gondol ő, szó sincs róla. Hanem arra az önmegtagadó, keskeny útra gondol, ami a Krisztus követésével együtt jár. Ezt vállalta Mózes, és győzelmes életet élt. Győzelmes életet élt, és hit által tudta megélni azt a győzelmet, hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem egyedül, egész népével együtt. Gondoljátok, micsoda győzelem volt ennek a vénembernek, aki már 80 éves, amikor elhívja őt az Úr. És csodálatos győzelmet arat. Győzelemről győzelemre viszi őt az Úr. És amikor hagyom, hogy ne az én akaratom valósuljon meg, hanem az övé, akkor én is átélem ezt a győzelmet. És te is át fogod élni, drága testvérem, ezt a győzelmet. Erre vagyunk elhívva. És ez a boldog élet. Újra elolvastam most Szilágyi Sándor református lelkész testvérnek a könyvecskét a Boldog fogságom, Boldog rabságom című kis könyvecskéjét, amiben leírja 7 év mélységes nyomorúságát. És közben az egész könyvecskét áthatja a boldog öröm. Amikor megtudták, hogy 7 évet kaptak, illetve bocsánat, megtudták, hogy 20 évet kaptak, Viski Ferenc 22-t, és a cellába egy rövid ideig összekerülhettek, akkor Viski Ferenc azt mondta, hogy az van az igében, hogy Jákob úgy szerette Ráhelt, hogy a 7 év, amik szolgált neki, csak pár napnak tűnt az ő szemében. Azért fordítottam erre a szót, mert szeretnék valami komolyat mondani a testvéreknek. Mert amit most én eddig elmondtam, ebből úgy tűnik, hogy valami gyötrelmes, nagyon kemény, megsanyargatott, és minden örömtől megvont élet az a keresztény élet, amire minket az Isten elhívott. Ez a győzelmes élet, hát igazából nem is kell nekünk, mert hát ez az élet ilyen örömtelen és szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal teli élet. De nem így van. Ez nem így van. Éppen ezek a mártírok tesznek tanúságot róla, hogy Krisztus ott volt velük a cellába. A szenvedések között, a megpróbáltatások között. Akár Szilágyi Sándor, vagy Viski Ferenc, vagy Vrumbrandt, aki 14 évet húzott le a romániai börtönökben. És sorolhatnám. Mind tanúskodnak arról, hogy a hívő életük egyik legboldogabb szakasza volt. Böröd Sándor könyvébe olvastam, akit elhurcoltak a gulákra, azt mondta, hogy ő azért könyörgött, mikor már jött a szabadulás híre, hogy Uram, engem hagyj itt utoljára, hogy betölthessem azt a szolgálatot, amire itt elhívtál engem, hogy vigasztalhassam azokat, akik vigasztalás nélkül valók. Hát lehet így, és ez boldog élet. Higgyétek el, a boldog élet akkor van, ha ott van veled az Úr, és megnyugszik rajtad az Úr dicsősége. Ez a boldog élet titka. Jézus így fogalmazta ezt meg. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok néktek. Vegyétek fel az én igámat. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És aztán így mondja, az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. De testvér, ez csak azt tudja, aki kipróbálta. És ne riadozzatok ettől. Higgyétek el, ez a boldog élet titka. A győzelmes élet titka. Mert csak a győzelmes élet a boldog élet. És ezt a kettőt nem szabad kihátszani. Ne hagyjuk, hogy az ördög elhitessen bennünket, hogy elveszítem az örömömet, mindent, amit ez a világ kínálhat, ha Krisztus követővé leszek. Hanem, lássátok meg ezt a csodát, hogy minden győzelemre egyedül Jézus Krisztusban van erő. A bűneidet ő tudja legyőzni. A házasságodban úgy tud téged legyőzni, hogy úgy tudod szeretni a párodat, hogy megmarad az a házasság. Úgy tudod szeretni a gyermekeidet, a közösségedet, ahol élsz, önfeláldozó élettel, mert a Krisztus győzelemre visz. Győzelemről győzelemre. És higgyétek el, azért van ez a sok boldogtalan élet, mert ezt nem hiszik el Jézus Krisztusnak az emberek, hanem azt hiszik el, valósítsd meg magadat, szerezd meg mindent magadnak, mindenki téged szolgáljon, akkor leszel te boldog. Ha Egyiptom minden kincse tied lesz, akkor leszel boldog ember. Ó, nézzétek meg a gazdagokat. Nézzétek meg azokat, akik ezért rohannak éjjel és nappal, hogy meggazdagodjanak. Nézzétek meg az örömeiket és boldog szívüket, nincs boldogság. Sokszor még örömük sincs, vagy az is sivár. Olyan logikus az Isten, olyan világosan elmondja a dolgok lényegét. Jegyes oktatáson mindig el szoktam mondani a fiataloknak, miután megkérdezem tőlük, Katika, miért akarsz hozzá menni a Józsihoz? Hát, hogy tegyen boldoggá. Józsi, miért akarod elvenni a Katit? Hogy tegyen boldoggá. És akkor én rögtön megmondom nektek, akkor ne csináljátok. Ebből így nem lesz boldogság. Hát hogyan? Józsi, azért vedd el a Katikát, hogy boldoggá tedd. Kati, azért menj hozzá a Józsihoz, hogy boldoggá tedd. Így működik, csak így működik. Másképp nem működik, testvérek. Ez az élet titka, a szeretet, a másokért való szeretet. Ez a győzelem, amikor legyőzöm az önzésemet, a kívánságomat, és fontosabb a párom, mint én, lehetséges? Krisztusban igen, Krisztus nélkül nem. Mert ez Krisztus nélkül nem megy. Hát én nem tudok másokért élni. Ez nekem nem normális. Képtelen az én természetem erre. Ezért kell újonnan születni. Ezért kell megtérni, mert a megtérésben új életet kapsz, a Krisztus természetét. És akkor lehetséges a győztes hívő élet. És akkor győzheted le az országokat. Nekem annyira tetszett, hogy John Knox, a nagy skót reformátor, így imádkozott. Uram, add nekem Skóciát, mert ha nem, belehalok. És az Úr neki adta Skóciát. Na nem neki, hanem olyan értelemben, hogy hirdethette az igét, és megláthatta a győzelmet, mert ő tulajdonképpen az ő uráért tette, amit tett. Ezt tették a reformátorok, erre tanítottak bennünket, erre az életvitelre is. Tessék el végignézni a mi keresztény népünkön. Szinte elfelejtettük a kereszténység lényegét. Hogy is lehetsz te győztes, kit bűn tart foglyául, ha téged is legyőz a győzedelmes Úr? Én mindig akkor vagyok győzetes, ha azt mondom az Úrnak, Uram, látod, mi van a szívembe? Hát ő persze, hogy látja. Általa láttam meg én is, hogy mi van a szívembe. És akkor azt mondom, Uram, te győzd le ezt az indulatot, te győzd le ezt a kívánságot, te vedd el ezt a bűnt, és ő megteszi. És lehet győzelmes hívő életet élni. De ha nem akarom, ha nem úgy viselkedek, mint Mózes, nem akarok lemondani Egyiptom kincseiről, hatalmáról, gazdagságáról és az élvezett gyönyörűségéről, hát testvérek, akkor nem is lesz győztes életem. Mert csak így lehet győztes élet. De ez boldog élet. És ez az élet örök élet. És ez az élet igazán élet. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Most itt most nem csak a túlvilági életre gondolok, mert hiszen az örök élet, tudjátok, mikor kezdődik? Amikor a szívedbe költözik az örökkévaló, akkor kezdődik el az örökkévalóság a te számodra. És most nagyon szeretném befejezésül a testvéreket valamire figyelmeztetni. Amit én is átéltem, sokat beszéltem ma a megtérésről. De a megtérésnek, mint mindennek, rendelt ideje van. Nem én döntöm el, hogy mikor térhetek meg. Úgy gondolja a szuverén ember, akkor térek meg, amikor akarok. Hát ez nem így van. Akkor térsz meg, amikor Istennél eljön a te időd. Gondoljatok Zákeusra. Mit mond neki az Úr? Zákeus, ma nékem a te házadba kell megszállnom. Zákeusnak akkor és ott jött el az idő. Zákeus mondhatta volna az úrnak, hát uram, először meg kéne beszélni a feleségemmel, hogy meghívhatlak téged a tanítványaimmal együtt, mert nem készültünk ilyen vendégségre, majd legközelebb, ha erre jársz. Nem volt legközelebb. Ez Jézus utolsó útja volt a Golgotára. Ő már a testben élő Krisztussal nem találkozhatott volna többet. Ugye gondoljátok el, ő neki akkor is ott jött el az idő. És mikor van ez az idő? Ma. A zsidó levél így mondja, ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Tudnék, ezt az egyet tudom én. Isten szól, tudom, hogy meg kellene térnem, tudom, hogy át kellene adni az életemet az én teremtőmnek, az én uramnak, hogy a helyére kerüljön, de most még nem akarom. Én emlékszem erre az időre. Én azért 20 éves koromban tértem meg, mert addig halogattam. Tudatosan. Hát ilyen volt a szívem. Tudatosan nem akartam megtérni. És tudjátok, én meg nagyon jól tudom, hogy mind ilyenek vagyunk. Mind ilyenek vagyunk. Hát ne halogasd, mert Isten szól. Isten igéje így mondja, szól az Isten egyszer-kétszer. És mi van, ha többet nem szól? Ne te határozd meg, hogy mikor fogsz megtérni. Amikor megszólít az ige, és tudod, hogy most nekem szólt. Ezt annyira tudjuk ám, mert Isten nem hagyja, hogy ne tudd, hogy most veled akarok beszélni, most a te házadba akarok bemenni. Csak akkor lesz győzelmes életünk. Befejezésül még annyit. Mi hívők aztán sokszor, mert igenis, aki megtért, az megtért. Ezt meg nem kell kétségbe vonni, ha valóban megtértél. Hozzáteszem, megtérni csak Krisztushoz lehet. Ha valaki megtért mondjuk az iszákosságából, de nem tért meg Krisztushoz, az az ember nem tért meg. Az letette a poharat, de nem tért meg. Egy bűn. Kevesebb, de lehet, hogy a gőg, az önérzet meg emelkedett benne. Tehát megtérni csak Krisztushoz lehet. Tehát aki megtért, az megtért. Igen, ám csak, hogy Isten velem is akar ám beszélni. Sőt, minden nap akar velem beszélni, szinte minden pillanatban akar velem beszélni. Állandó életközösségben akar velem lenni, Pál így mondja, szüntelenül imádkozzatok. Aztán van úgy, hogy a hívővel se lehet beszélni, ahogy láttuk tegnap Ábrahámot. Wilhelm Busch írja, hogy letartóztatta a gestapo. Bevágták a cellába, és az egész börtön örjöngött, valami pokoli üvöltözés és hangulat volt, és ő elkezdett könyörögni, hogy uram, szüntesd meg ezt az őrületet. Aztán egyszer csak csend lett. És azt mondja Wilhelm Busch, megszólította őt az Úr. És azt mondta neki, most veled akarok beszélni. Az ember ilyenkor azt gondolja, hogy ó, hát most az Úr megdicsér, mert ugye én most mártír vagyok, mert Wilhelm Buscht azért vitték a börtönben, mert hívő lelkész volt. Nem, az Úr azt mondta, a bűneidről akarok veled beszélni. Hányszor éltem én ezt át hívő életemben, mikor az Úr szépen megállított, és azt mondta, na most szépen, figyelj ide, mert a bűneidről akarok veled beszélni. Tehát nem csak a meg nem tért emberrel akar Isten sokszor a bűneiről beszélni, hanem az én hívő bűneimet. Nem akarja, hogy tisztátalan legyek. Nem akarja, hogy bűnben éljek. Mert így mondta Péternek, ha meg nem moslak semmi között hozzám. Most hogy jön ez ide? Hát testvér, hogy éljek én győztes hívő életet, mikor nyilvánvaló bűnök vannak a hívő életembe. Beszélhetek a győzelemről. Az van, amit Jó Sándor mondott. Csak pironkodni tudunk. Amikor a győzelmet emlegetik. Hát ezen gondolkozzunk el, testvérek. Engedd, hogy Isten odavonjon magad, maga elé, ha hívő vagy, ha nem vagy hívő, akkor is, hogy hívő lehessél. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk azért a kegyelemért, amely a te keresztedért adatott nekünk. Áldunk azért a győzelemért, amelyet bennünk, a te néped között véghez vittél ősidők óta. Látjuk, Uram, a te végtelen hatalmadat. Bocsásd meg, amikor engedetlenségünk, vagy éppen a világi kívánságaink miatt, bűneink miatt elbukunk, és nincs győzelem, csak szégyen és pironkodás, a merő szégyen a hívő életünk. Segíts ki ebből bennünket, Úrunk, adj nekünk engedelmes szívet, adj nekünk hitet abban a bizonyosságban, hogy a te igád gyönyörűséges, és a veled való közösség az egyetlen maradandó, örökké való öröm a mi számunkra. Kérünk, hogy adj ehhez nekünk hitet, bátorságot, hogy győzelmes életet élhessünk általad. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Isten áldjon meg mindenkit, és énekeljük a 393. dicséretünk mindkét versét. 393. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.